Szerintem nagy szükségünk van a Szent Szellem vezetésére. Nekem nagy szükségem van. A Szent Szellem elkötelezett feléd. Elkötelezett feléd, hogy változzál. És ez a változás azok az ígéretek alapján köttetett, és azon az epicentrumában ennek a változásnak, amelyet a megváltás létrehozott számodra. Tehát nem egy olyan változás lesz, ami számodra fájdalmas, bár lehetnek a lelkedben bizonyos területek, ahol nem akarsz változni. Én csak azt akarom mondani, hogy egy fantasztikus jó dolog van elkészítve számodra. És az lehet, hogy pillanatban nem kompatibilis a te elméddel, vagy a szíveddel, vagy a lelkeddel, de valaki mondta azt, és ez nekem tetszik ez a mondás, hogy az a jó számomra, ami Isten szerint jó. És az a rossz számomra, ami Isten szerint rossz. Tehát én nem változtatom meg azt, ami Isten szerint jó, hanem én azt el szeretném venni. De nem csak eltűrni akarom, hogy Isten adjon valamit, amit számomra nem tetszik, de neki jó, hanem meg akarom érteni, hogy az miért jó számára. Ha pedig még nem is értem meg, akkor is el akarom fogadni. Előző héten is ezzel az igével kezdtünk, most kibővítettem Galácia 5.25-től, 23-tól. 22-ben a 9 gyümölcsről van szó, a Szent Szellemnek van 9 gyümölcse, és a 9 gyümölcs ellen nincs törvény. Ez fantasztikus. Hát a Szent Szellem, aki pedig Krisztus Jézuséi, birtokos szerkezet. A testet keresztre feszítették a szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Valamit kell kezdened a testi kívánságokkal, hogy a Szent Szellem vezetésé alá kerüljél. Ha a szellem számára élünk, ez a vidafordítás, a szellemnek megfelelően viselkedjünk. Ha a szellemnek megfelelően viselkedjünk, akkor viszont kövessük a szellem útmutatásait, és ne legyünk üres dicsőségre vágyók, egymással szemben kihívók, és egymásra irigykedők. Egy mottót is írtam, a szellem újjászült téged, járj az új embered szerint. Megkérdezem tőled, ki a segítőd, a világ, a sátán vagy a Szent Szellem? És ez fekete-fehér nagyon ez a kérdés, de jó tisztázni azzal azt, hogy ha a Szent Szellemmel nincs kapcsolatod, akkor a világgal lesz kapcsolatod, előbb vagy utóbb. Mert az Istennek az élménye, az Istennek az ismerete, az el tud halványodni a hetek, hónapok, az évek alatt, ha nincs a Szent Szellemmel felfrissítve ez az élmény. És szeretnék neked mutatni egy igét, amikor Jézus a borról beszél, hogy a boros tömlőben mi történik. A János, vagy bocsánat, Máté evangéliuma, apozzunk oda, gyorsan megyek oda, most betettem a szívemben, ez a igeben volt, és úgy megengedem, hogy Máté 9, 15-től, és mondta nekik Jézus, vajon szomorkodhatik-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De eljönnek a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Senki sem vett pedig új posztóból foltot az ócska ruhára, mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából, és nagyobb szakadás lesz. Új bort sem töltenek ótömlőkbe, máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl, tömlők is elvesznek, hanem az új bort az új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad. Ez a szellemi életedre, a lelki életedre, sőt a fizikai életedre is vonatkozik. Tudjátok, tudom, hogy ismeritek ezt a történetet, és még egyszer elmondom. Azért kellett új tömlőbe új bor tenni, mert a bor az tágít. Ahogyan gerjed és erjed a bor, úgy tágul, és tágítja azt az anyagot, amibe beletették a bort. És hogyha a régi tömlőbe tették bele, akkor mivel tágul a bor, érik, ezért kiszakítja a régit, mert már nincs meg az a rugalmassága. És ezzel a Szent Szellem az új szövetséget írta le, amiben mindjárt beleugrunk fejestül. Mi az új szövetség? Az új szövetség azt jelenti, Istenem az új szövetség, jobb szövetség, hogy a szellemi életedben tágulás van. Ez tágulás van a lelki életedben is, és tágulásnak kell lenni a fizikai életedben is. Mi ez a tágulás? A változás. Változás. Ha szeretnél egy jó tippet az anyagi áldásodra vonatkozó anyagi előremeneteddel kapcsolatban, változás. Ha nem akarsz változni anyagi területen, nem érted, hogy mi folyik kint a piacon, akkor elsodor téged az ár. Ezért fontos, hogy megértsd ott, ahol vagy, hogy merre vezet a dolog. Mert lehet, hogy van egy olyan szakma, aminek beáldozóban van, és neked szakmát kell váltani, vagy lehet, hogy le kell tenni a jogosítvány, nem tudom. A fontosabb az, megérteni, most a spétai oldalt nézem, nem megyek erre, hogy a szellemi életben a Szent Szellem változást generál. Lehetetlen az, ezt figyelj, amit most mondok, lehetetlen az, hogy a Szent Szellem téged megérint, és nem jön változás. Hőmérő a Szent Szellem jelenléte, és tudjuk jól, ha valaki Isten jelenléte lakik, és dolgozik rajta, ott változás van. Ez egyszerű, easy. Így van. Nincs olyan bor, aminek ne kéne új tömlő. És itt akad meg a tradíciónál, vagy a félelmeinknél a dolog, hogy a Szent Szellem nem tud tovább menni. Ma arról is szeretnék beszélni, van egy körforgás a szellemi életednek. De a élet hétköznapjokban is van egy körforgás. És minden azzal kezdődik, hogy felismered, hogy változásra van szükséged. Ez a házasságodra is vonatkozik. Ez a baráti kapcsolataidra is vonatkozik. Hogy változást kell generálni a Istennek. És hogyha te mindig ugyanabban szeretnél lenni, mindig ugyanabban a megszokott dolgokban, akkor bajba vagy, mert Isten szelleme az változást hoz az ember személyiségére. Nincs olyan, hogy valaki nem tágul. Nincs ilyen. És a Szent Szellem nem fog régit hozni neked. A Szent Szellem újba mozog. Nem újat ad, hanem ő folyamatosan új. Ha te nem akarsz új lenni, akkor ellene dolgozol a Szent Szellemnek. Valahogy így van. Boldogok vagytok, vagy nem? Már ezt az üzenetet, vagy nem? Annyira? Valaki azt mondta, hogy az egyházban, az egyház nagyobbik részében a változás szó az is egy tabu szó, egy inger szó, csak változás ne legyen. Én szeretném, hogyha ez a szó számodra, hogy változás a világ legfontosabb szava legyen. És azt a címet adtam, hogy a szellemi vakság elmozdítása, ez a cím, tovább folytatjuk a szellemi vakság leleplezését a személyes életedben. Jó lesz, meglátod, nagyon jó lesz. Amikor arról beszéltünk, fönn van a szájt, a Galata 5.23-ban, hogy szellem szerint járjunk. Ahogy mondja az ige, hogy a szellemnek megfelelően viselkedjünk, kövessük a szellem útmutatásait, ez a kövessük a szellem útmutatásait, vagy ahogy az Amplified fordítás mondja, ha a szellem szerint élünk, akkor szellem által is járjunk. Személyes integritással, isteni jelleggel, elkölcsi bátorsággal, és a szellem által felhatalmazott magatartásunkkal. Tehát ez a szó, amit itt szerepel, itt a járás szó, az gyorsan ki is vetítem neked, hogy egyáltalán tud, hogy miről van itt szó a Szent Szellemmel kapcsolatban. Járni az mindig azt jelenti, hogy van egy életmódod Istennel. Ez a járás. És megnézzük, nem szoktam így a görögöt mutatni, de most megmutatom, hogy szoktam, de mostanában nem mutattam. Azt jelenti ez a szó, amit itt megjelöl a Szentírás, az a járást, a szellemben nem csak élj, hanem szellemben járj, hogy követsz valamit, hogy tartod magadat valamihez, hogy igazodsz valamihez, és alkalmazkodsz valamihez. Vagy egyet értesz ahhoz, amivel alkalmazkodásba vitt téged Isten. Tehát, hogy úgy is lehet akkor én most átadni ezt az igét, hogy ha szellem szerint élsz, akkor a szellemet kövesd, a szellemhez tartsd magad, a szellemhez igazodj, és a szellemhez alkalmazkodj. Sőt, a szellemmel érts egyet. Egy régi amerikai prédikátor mondta még egy mondás, a legjobb oldal mindig Isten oldalán állni. És ez akkor is igaz, amikor kérdezed az igéket, és nem tudod, hogy Istentől, hogy melyik ige a te igét, hogyan dönts dolgokba, és bizonytalan vagy, és hát én ezt nem tudom, hát én ezt nem úgy gondoltam, hát én nem erre ezt vártam, stb. Akkor is azt kell mondani az életedben, én az Isten oldalát választom. Azt mondod, hogy és mindent nem tudsz megérteni, és ezért megáll a fejlődésed, akkor mit csináljál? Akkor olvasd el a Jobb könyvét, és mondok neked valamit, hogy kérdezek tőled valamit. Amikor jobban szóban áll Isten, akkor elmondja neki, hogy mi a problémája? Elmondja neki, hogy a sátán milyen akciót hajtott végre az életével kapcsolatban? Egy szót sem emel. Eltel egy dologgal vitatkozik, és szkanderezik Isten jobbal, és le is nyomja gyorsan, hogy az örök rendet, kicsoda vagy te, hogy tudatlanul áthágd, vagy megállítsd, vagy kigáncsold az örök rendet. És arról beszél neki, hogy megkérdezi tőle, hogy ahogy te teremtetted a földet, te meg tudsz csinálni egy fát, stb. Tehát így lemegy egy ilyen humoros beszélgetésbe. De nem mondja el neki azt, hogy mi történt vele. És azzal, hogy bizonyos kérdéseket tesz föl neki, illetve elmondja, hogy ő kicsoda, azzal Jobb semmilyen megértést nem kapott az elmúlt éveivel kapcsolatban. De amikor viszont Isten megérinti, és szól hozzá, egyébként szerintem teljesen mindegy, hogy mit szól Isten nekünk, abban a pillanatban meg tud újulni az ember személyisége. És akkor megalázkodott Jobb, onnantól kezdve az élete kijött ebből a válságból. Ezzel én nem azt mondom, hogy egy érthetetlen Istenről beszélgetek. És egy érthetetlen Isten, aki érthetetlen dolgokat tesz veled, és te se érted az életedet, és így éld le az életedet. Én csak azt mondom, hogy vannak a helyzetek, amikor Isten oldalra el kell állnod. És vannak dolgok, amiket nem értünk. Erre azt mondod, hogy de én mindent akarok érteni, akkor bajba leszel. Mert milyen mindent fogsz érteni az életedben. Készülj fel arra, lesznek olyan pillanatok, amikor Isten azt mondja, hogy nem mondom el neked. És ma azért szeretném, hogyha tud, hogy arról is lesz szó, hogy mikor, mit mond el Isten, milyen érthető módon akar kommunikálni velünk, mert a személyi vakság feltartóztatásáról, ignorálásról lesz ma szó. De nem mindent tudsz majd megérteni az életem. De azért kezdem ezzel a prédikációt. Ezt úgy tudnám így leírni, ilyen képes beszélgetve, vagy ilyen színészi képességeimmel, hogy a szellemileg üled a szívedbe, és van értő képességed, és halló képességed, látó képességed. Ez nem a füled, tedd ide a kezedre a füledre, ez most nem erről beszélünk ma, hanem a szellemi halló képességedről. Amikor valakinek nem jól működik a teste miatt, mert a test elnyomja, eltompítja a szellemnek a jó hallását, finom hallását, akkor csak azt fogod látni, hogy azt fogod érzékelni, hogy nagyon messze van Isten, van rajtad egy ilyen make-up, vagy egy ilyen búra, vagy motoros sisak, és egyszerűen imádkozol Istenhez, hogy Istenem, mi lenne, hogyha látnálak, és meg tudnám azokat a dolgokat végre érteni, amiket te akarsz adni, vagy nem adtál, vagy stb. Uram, tudod, azért jó lenne, hogyha közelebb kerülnél hozzám. És próbálsz kinézni ez a fátyol mögül, és nagyon nehéz. De azért nem imádkozunk nagyon sokszor, nem imádkozom azért nagyon sokszor, hogy Istenem, nyisd meg a szememet. De látni akarom Istent. És hogy tudod úgy látni Istent, hogyha van egy szemüveged, vagy van egy táblád, amivel nem tudod látni Istent? És akár 5-10-20 év is eltelhet odáig, hogy te nem vagy tudásban, kijelentésben abban, hogy akkor tudod látni Isten dolgait, akkor tudod megérteni saját magad dolgait. Hogyha Isten leveszi ezt a homályt. Mert Isten nyitja meg a szemeket, és Isten nyitja meg a füleket. A szellem vezetése mindig a te javadra van, ezért konstans, Isten szelleme fair. Még hogyha nem is érzed, hogy Isten nem fair sokszor, akkor is fair Isten. Mert nem a te érzelmeid határozzák be, hogy Isten személyiségét, kontaktját. Isten akkor is kiszámítható, amikor úgy érzed, hogy nem kiszámítható. És akkor is korrekt, amikor te nem érzed, hogy korrekt. És akkor is sportszerű veled, amikor te úgy érzed, hogy infer. Vagy unfer pontosabban. Amikor a szellemről beszélünk, és a szellemben való járásról, a szellemben való életről, ez magasabb szint, mint a természetes élet. Ez nem az érzelmek birodalma. Ez több, mint az érzelmek birodalma. Amikor a Róma 8-ban azt mondja az ige, hogy a szellem bizonságot tesz a mi szellemünkkel együtt, akkor ez nem az érzelmeid csak, nem az elméd, az intellektuális tudásod. Amikor a szellemi életedben a hitről hitre mész, van egy olyan pillanat, egy olyan fázis, amelyben lebukunk a hit valóságából az értelmi képességünknek a korlátaiba. És az értelmi hitet használjuk az Isten friss kijelentése helyett. Ekkor van az állapot, hogy tudod, hogy létezik Isten, de nagyon távol van tőled. Tudod, hogy létezik Isten, de nem tudsz hitáltal kérni. Ekkor abban az állapotban vagy, hogy igen, létezik Isten, tudod, hogy létezik, tudod, hogy megáldott téged, de már nem hiszed el, hogy a következő napot, a Monday-t, a hétfőt megáldja. Bár vasárnap áldás alatt voltál, de reggel fölkezd és úgy érzed, hogy hétfőt már nem tudja, nem képes rá, hogy megáldani. Vagy egyszerűbben mondom, az az állapot, amikor az ige az nem élő, ható a személyiségedre, nem engedted be, úgy, hogy kiesett az irányítás a kezed közül, és nincs friss kijelentése Istennek azzal kapcsolatban, hogy hétfőn is Úr. És amikor így leesünk erre az értelmi szintre, akkor próbáljuk az értelmi szinten igazgatni az életünket. A tégazló fiú is valami ilyesmi ment keresztül, aztán végül eljutott a disznókig. Csak a disznókkal baj volt, mert érezte, hogy az már nem az ő helye. De mindaddig, amíg értette az örökséget, addig szellembe volt. Aztán volt egy pont, amikor kicsikét túlzásba vitte a dolgot, és kikért az örökséget. Na onnantól kezdve el kell telni időnek, ami teljesen az értelmi hitben elkezdett leúszni, és testivé vált. És ugyanígy van a szellemi életünkben is. Hogy először látjuk az örökségünket, az ígéreteket, a kegyelmet, a hit összefüggéseit, majd ha rosszul értelmezzük az örökséget, rosszul értelmezzük a hitet, félrecsúszunk, és végül a disznó közé kerülhet az ember, de rólad jobb reménységem van. És azért mondja Jézus egyébként az evangéliumban, hogy vigyázzatok a gyöngyeitekre. Nehogy a disznók, vagy a kutyákhoz kerüljön a gyöngy. Mit jelent ez az ige? Tudod, amikor van egy disznód otthon, házi disznód, és mondjuk elé teszed a szokások helyére a moslékját, azt megeszi. És hogyha esetleg eléri a Swarovski gyémántjaidat, vagy a Swarovski ezüst ékszereidet a disznó, amikor fölnéz és eléri, miután megette a moslékot, azt is meg fogja enni. Tudod, hogy miért? Mert neki nincs különbség a Swarovski nyaklánc, és nincs különbsége a moslék között. Mert nincs benne az a személyiségében az a jegy, hogy értékeli azt, ami gyöngy. És a kutyával ugyanígy van. A kutyának mindegy, hogy valami szent vagy nem szent. Ő neki minden szentségtelen. Az kutyánál nincs szentség. Nem tudja, mi az, hogy érték, mi az isteni, mi a mennyei, mi az, ami áron van megvásárolva, mi az, ami örökkévaló, mi az, ami bevisz bennünket bizonyos szellemi valóságokba, amelyért Jézus meghalt. Egy kutya egy tisztátalan állat. Azt mondanád egy kutyának, hogy ehhez ne nyúj, mert ezt Isten áldása, és éhes, ahhoz ugyanúgy megenné. Vagy ha fölengednéd a kutyát az asztalra, akkor fölmenne a kutya az asztalra. Neki semmi sem szent, semmi sem intelligens, semmi sem fontos, ő ösztönlény. És az áll a disznó pedig nem tudja megkülönböztetni, mi a szent és mi a szentségtelen. Mi van a Szent Szellemtől, mi nincs a Szent Szellemtől. Ezért azt mondja Jézus, hogy vigyázz a gyöngyökre. Vigyázz a gyöngyökre, mert a gyöngyök azok nem a disznó közé való. És néhány ember azt gondolja, hogy mert disznót tart, hogy az nem lesz szentségtelen, nem lesz tisztátalan. De ha van egy disznó természete az embernek, az előbb-utóbb tisztátalan válik, mert őnek nincs érték a személyiségében. Vagy eltorzult a személyisége. A Szent Szellem kész az azonnali változtatásodra, hallod? Ma erről lesz szó. Azonnali változtatásra. A Szent Szellem az nem fogja megengedni, hogy ne változz meg. Az jön, és azonnal, mondd velem együtt, azonnal adja a megoldásokat. Nincs olyan, hogy gondolkodik. Hú, mit csináljak? Hú, McFly, érted? Hú, mit csináljak ezzel a Tóth Lajossal? Hát, nem tudom, nem hallom az Úrnak a hangját. A Szent Szellem nem ilyen. A Szent Szellem mindig kész, biztos, magabiztos, és stabil alapokon áll, amikor beszél. Isten beszédét szólja. Az Atyától hall, dicsőség az Úrnak. És akik a Szent Szellemtől élnek és vezetés alatt vannak, azoknak bátorításról mondok még egy ígét így a bevezetésben. Emlékeztek, azt mondja a Róma 8, hogy Isten fiai várja a világ. Isten fiait várja a világ. És fölötte pedig arról beszél Róma 8-ban, az Isten fiait vezeti a Szent Szellem. És az Isten fiai egyenlő a Szent Szellem vezetése alatt álló személyek. Tehát kiket vár a világ? Kiket vár az elveszett világ? Azokat, akik a Szent Szellem vezetése alatt vannak. Mondok egy nagyon, nagyon furcsát. Ha a Szent Szellem vezetése alatt vagy, két irányba fogsz menni. A menny irányába, itt a Földön, és fogsz menni a világ irányába. Nem fog kihúzni a világból a Szent Szellem. El fog vinni helyekre, hogy bizonságot tudj mondani. A vallás és a szubkultúránk visz bennünket csak a templomba. Csak a templom van Isten. Nem, a templomot megváltoztatta az Ószövetség, vagy bocsánat, az Új Szövetség. A templom az már te vagy. Menjünk is az Efézus 2-höz. Szerintem a 17-től. És eljövén Jézus békességet hirdetett nektek a távolvalóknak és a közelvalóknak. Mert ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy szellemben az atyához. Mert ő általa van mindkettőnknek egy szellemben, ez a zsidóság és a megtért zsidóság és az új szövetségi egyház, a pogányoknak a megtérése, egy szellemben az egyházhoz, bocsánat, az atyához. Azért ti már nem vagytok jövevények és zsellérek, tehát migránsok, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek, családja az Istennek. Tehát a Szent Szellem visz be bennünket a fiúhoz és az atyához. És egy családba visz bennünket be. Az Isten szelleme családcentrikus. Akik fölépítettetek az apostoloknak és a prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben a Szent Szellem Krisztusban építkezik, egész épület szép rendel rakódik, rakatatván. Itt egyébként egy szó van, szorosan összeillesztetve, összekapcsolva. Tehát a Szent Szellem szorossá teszi az egyházat. A test pedig szétszakítja az egyházat. Vannak a gyülekezetben programok, kapcsolj be valamelyik programba, hogy össze tudj kapcsolódni a Szent Szellem által. Van reggeli ima, van szombat délutáni ima, van hétközi ima, van hétközi alkalom, van úrvacsorai szolgálat, megnyitó szolgálat, levezető szolgálat, ilyen szolgálat, amolyan szolgálat. Ha kapcsolódsz valamilyen szolgálathoz, valamilyen munkához, akkor össze tud illeszteni téged a Szent Szellem, és még áldást is tudsz venni, főleg mi. Tehát azt mondja itt az ige, hogy van egy épület, ezek mi vagyunk, és szép lendel rakatatik ez, összekapcsolódik az épület, és növekedik. Amely épületet a Szent Szellem vezet, az növekedik. Ma azt mondtam, hogy azokról lesz szó, hogy Isten szelleme változást hoz, helyreállítja a vakságot, és bevisz téged az azonnali változásba. Szent templommá növekedik a személyiséged. Nem egyháztaggá, hanem templommá. Ez egy fontos dolog. És tudod, ki van a templomodba? A Szent Szellem. Tehát te a személyiségedet úgy építsd föl, hogy templommává legyen Isten szellemének. Az új szövetségben nincs nagyobb üzenet, mint az, hogy Isten szelleme benn van a templomodban, és ott téged megtanít imádóvá. Nincs ennél nagyobb üzenet. Értsd meg. Ennél nincs nagyobb élmény, mint az, szellemi élményről beszélek. Sokkal nagyobb, mint hogy érzed Isten jelenlétét. Az, hogy te templom vagy, és benned történnek dolgok. A templomban ott van Isten lakása, ott belakott Isten. Nincs ennél nagyobb szenzáció. Ez az új szövetség. Ennél nincs nagyobb szövetség, és nem is lesz. Hogy Isten azt mondta, elég, hogy köveket építünk. Elég, hogy Jeruzsálembe teszed a legfőbb pozíciódat. Mondd az, aki Jeruzsálembe jár, azt Isten meghallgatja. Majd sokkal nagyobb kijelentés az új szövetségben. Hogy én meghallgatom a te templomodból az imádságodat, és bárhol lehetsz. Kukutyimban is, meg Mikka-Makka országában is. Bárhol, Kerekerdőben, bárhol. Vagy akár a százholdas pagonyban, Micimackóval, Tigrissel, meg a többiekkel. Isten meghallgatja az életedben azokat az imákat, amiket ő Isten szerint eltervezett, és Isten akarata szerint, hogyha imádkozol. De még azt is sokszor meghallgatja, mert nem Isten akarata volt, de ezt nem erősítjük, ezt az oldalt. Tehát azt mondja a 22-es verszak, akiben ti is együtt építettek Isten hajlékává a Szent Szellem által. Együtt épül ez a dolog. Nem tudsz kiszakadni az egyházból. Szükséged van a gyülekezetre, amin és amiben, akik által te is hajlékká válsz. Erre nem tudom, mit mondasz, de egyébként ez a hajlék, ez nem jó szó. Hát jó szó, csak hogy mondjam, olyan pejoratív, kicsit hajléktalan hajlék. Lakóhely a görög eredeti. Lakóhely. Szóval innentől kezdve a változás, hogy beinduljon az első start dolog, startnál vagyunk, ez start, ez a cél is amúgy, ez a start, hogy lakjon Isten szelleme benned. Lakóhely, otthon. És csak úgy mondom, tudom, hogy többen tudjátok, de a héber és a görögben az, hogy család, illetve hogy ház, az egy. A család és a ház. Hát úgy is mondhatnám ezt, hogy együtt épültek Isten családjává a szellem által. Héber és a görög ugyanígy gondolkodik. Miért? Azért, mert Isten nem csak tárgyasított képekben gondolkodik, hanem egy mélyebb képben. Hogy az Isten családjával változol. Bele születtél ebbe a családba. És nem csak, hogy egy tag vagy az Krisztus testében, akinek van egy szolgálata, hanem testvérek vagyunk, és családban vagy benne. És ebben a családban pedig Isten is ott van. Tehát Isten leült az otthonodba, a szellemed közepére, a szíved közepére, és ott lakik Isten benned. És Isten azzal foglalkozik, hogy te hogyan viszonyulsz ehhez a benned lakozó Istenhez. És ma erről van szó. Izgalmas? Egyébként a korintusi gyülekezetnek rendszeresen ezt mondták. Nem értitek meg, hogy Isten szelleme lakik bennetek? És aki megrontja Isten templomát, azt megrontja az Isten? Nem értitek ezt a szellemi szabályt? Hogy van egy szabály. Isten szellemének van szabálya. Ez a szabály kiszámítható szabály. Milyen szabály szerint dolgozik? Ahogyan az Atya dolgozik. Szabályszerűen. Per szabály. De kiszámítható ez a szabály. Mert egyre jobban, amikor bízol a Szent Szellemben, most még nem annyira bízol, de bízunk benne, hogy az év végére már nagyon bízni fogsz benne. Hiszel a Szent Szellemben. Rá támaszkodsz a Szent Szellemben. Hogy az a szabályszerűség, ahogyan ő dolgozik, abban van eredményessége. Ott van növekedés, fejlődés, és a célja, a gyümölcse, hogy lakik benned, kiteljesedik benned. Jó érzi magát benned a Szent Szellem. A bízol a Szent Szellemben. Ez a nyitja az egésznek. Nem csak Jézusban kell hinni. Ahogy mondtam, nem csak Jézushoz kell megtérni, Ózdon szolgáltam, hanem meg kell térni a Szent Szellemhez is. Úrrá kell tenni a Szent Szellemet. Ha van egy szellem, aki benned lakik, és te azt mondod, hogy nem vagyok hajlandó veled kommunikálni, ahhoz mit szólsz ehhez a kérdéshez? Ha van egy feleséged, vagy férjed, és nem vagy hajlandó veled kommunikálni, minőségi kommunikáció, szerinted mit fog szólni egy intelligens ember? Meg fogja kérdezni tőled, hogy mi újság van a futrinkába. Elment valami, vagy nincs gyógyszered? Beteg vagy? Tehát elmenjék orvoshoz? Mert az egy általános családban az érték, hogy tudnak kommunikálni. Amikor egy családban nincs kommunikáció, akkor a csend ordibál. Akkor a csend uralkodik, akkor a csend üt. Akkor a csend manipulál. Mert csenddel is lehet kommunikálni. És nagy emelem titok, hogyha csendben vagyunk. Mert a csend is egyfajta kommunikáció lehet. Gonosz kommunikációra gondolok. Mi van akkor, hogyha az Isten szellemével kapcsolatban nincs véleményünk, és nem is akarjuk megérteni, hogy a Lajos miről prédikál hetek óta, órákon keresztül. Hát akkor az van, hogy testben élsz. Hogy testben élsz. Mert azt mondta, azt olvastuk ugye az igében, hogy akik pedig Krisztus Jézusé a testet megfeszítették, keresztre feszítették, szenvedélyével és kívánságával együtt, ha a szellem számára élünk, a szellemnek megfelelően viselkedjünk. Kövessük a Szent Szellem útmutatásait, és ne legyünk üres dicsőségre vágyók. Onnantól kezdve olyan dicsőséget keres az ember a test miatt, amiben nincs tartalom. Nincs benne Isten. Amikor visszatérsz a Szent Szellemhez, újra dicsőséget fogod keresni. Egyébként az Ószövetségben, amikor a dicsőség szót használják, akkor az a Szent Szellemre vonatkozik. Folytassam, hogy abba hagyjam? Egyébként megjelenik még ez az üzenet, hogy a követés, hogy beigazodsz, mint egy katona az Ábrahámnak a munkájával kapcsolatban is. Azt mondja az ige, hogy a Róma levélben, a 4. fejezetben, hogy atya legyen a körülmetélteknek is, azoknak, akik nem csak körülmetélkednek, hanem követik, ami atyánknak, Ábrahámnak körülmetélenségében tanúsított hitének nyomdokait. Tehát neked van egy atyád, egy szellemi atyád, akinek van hit mintája, és azt kell követned. Ézsaiás 61-hez menjünk vissza. Előző héten kezdtem ezzel is, de nem fejeztem be. Ézsaiás 61, Jézus Krisztusnak a program beszéde. Ő ezt az igét hirdette mindenhol. Nem csak a kezdetében, a szolgálatában. Ez volt az ő arcpolitikája, ez volt az ő mottója. Ebben volt az ő ereje, hogy elhitte ezt az igét. Ebben is. Az Úristen szelleme van én rajta, mert fölkelt engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak. Elküldött, hogy bekössem a megtört szívüket, hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözöttnek megoldást. Lukács, Máté, Márk mivel egészíti ki ezt az igét? Aki itt volt előző héten, azt tudja. A vakoknak, a szemeinek megnyilása. Ez a kakukk tojás. Tehát azért jön Jézus, hogy a vakokból látókat csináljon. Mikor nem látsz, akkor látsz, ha látod a megváltást. Akkor látsz, ha látod Jézus személyére szabott megváltással. Látod a megváltót és a megváltást. És van egy harmadik. Mikor látsz? Amikor át tudod venni azt, amit Krisztus ad neked. Személyes kapcsolatban vagy benne. Akkor látsz. Ha nem tudsz átvenni Jézusból, akkor nem látsz. Ez nem jelenti a teljes vakságot, ez még a homályt jelenti. Ezt meg szeretném mutatni, hogy ez hogy van a Péter levél alapján. Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendeit, dicsőség Istennek, hogy egy nemi rossz kedvű esztendő jön. Na most, hogyha te azt hiszed, hogy rossz kedvű esztendő jön, akkor az egy hazugság. Az ördög olyan gondolatokat akar adni, amik ellenkeznek Isten gondolatával. Ezért jön a szellem gondolata, hogy megegyező gondolatod legyen a kicsi fejedbe. Minden olyan gondolat, ami ellenkezik Istennel, az hátráltatja a fejlődésedet. És ellenedre lesz a saját magad gondolkozásmódja arról, hogy mit várhatsz Istentől. Az ördög úgy dolgozik, hogy ad gondolatot, ami nem passzol, nem kompatibilis Isten szellemének a gondolataival. És ez a kompatibilitásban, ha megmaradsz, akkor el is fogod hinni egy idő után azt a gondolatot, és hiszel benne. És fölnő két hitrendszer. Az igei hitrendszer, és a hamis, a megosztott, a tévejgő hitrendszer. És a szellemi vakság pontosan így történik, olyan dolgokra figyelünk, amely vakságot hoz, mert a vak is figyel. Csak olyan dolgokra, ami vakká teszi. És a látó is figyel olyan dolgokra, ami folyamatosan a látásban marad. Mert a szellem hangja, a szellem munkája egy magasabb szint, egy magasabb színvonal, mint a földi életed. Mint amit látsz, tapasztalsz, mint amit érzel, mint amit megértesz, mint amit tudsz, mint amit fölfogtál. Magasabb szint. A szellem egy magasabb szinte GPS-ezik, mert a Szent Szellem vezet és a GPS. És van egy térképe. És azt az útmutatást, amit a Szent Szellem ad a GPS-be, azt nem fogod kikövetkeztetni elmével. Az intellektuális hit az egy szintig elvezet, aztán pedig nem zsákutcába visz, hanem inkább egy ilyen zuhanásba. A szellemnek a hite viszont állandóan megújít. Az egyházban a luterék létrehozták a megigazulásnak egy fantasztikus üzenetét. Azonban azt látható lett a korai egyházban, hogy nagyon kevés ember értette meg igazából a megigazulást, ezt a kegyelmi ajándékot, nem tudott ebben mozogni, nem voltak nagy áttörések, kicsi csoportok voltak, a kicsi szentikék, akik megmaradtak az Úrban, de nem történt a kijelentés nagysága. 70-es évek, 1970-es években, 60-as években, vagy visszamegyek, ugye a 40-es években Amerikában úgy elkezdődött valamit, elindult valamit, érezni lehetett már valamit a kijelentés tudomány, hogy növekszik. De tudod, nagyon kevés ember lett megtanítva arra, hogy kell az igét szellem szerint értelmezni. Mert az igaz az a mondás, figyelj, hogy az első az ige, de hozzá kell tenni azonnal a Szent Szellem által. És értelmezteted az igét értelemmel, nem sok jó lesz belőle. Mert csak a Szent Szellem tudja azt is értelmezni számodra, az igét. Szóval itt tartunk a Ézsaiás 61-ben. Jókedvű esztendő, Istenünk bosszulása napja eljön, és megvigasztaljon minden gyászolót. Mi ez, hogy Isten bosszulásának a napja? Mit jelent ez? Ezért lehet imádkozni? Igen. Azt mondta az Úr a Róma levélben is, meg a Zsidó levélben is, hogy minden olyan dolgot, amiért te bosszút akarsz állni, azt hagyd Istenre. És akkor majd ő bosszút áll neked, és úgy, ahogyan kell, nem úgy, ahogyan te elgondolod. Hagyd Istenre a bosszút. Bosszút áll a szerevilágon. Bosszút áll Isten. Ábrám áldásában benne van. Az, hogy Isten bosszút áll. Dicsőség az Úrnak. Hagyd az Úr az ügyedet. Majd ő tudja, hogy hogyan kell ezt az egész dolgot helyreállítani. Ahogyan Jób is tudta. Hogy tegyek Sion gyászolóira. Mi a Sion? Az egyház. Hogy tegyek az egyházra. Adjak nekik ékességet. Ez egy fejdísz. A hamu helyett. Mert a hamuta, hogy a fejre szórták, az a szégyen, a bűntudat, a károsztatás és a mindenfajta Isten előtt való ítéletnek a jele volt az Ószövetségben. Tehát, hogy levegye az egyházról az Isten azt az ítéletet, ami miatt az egész fejen nem a Szent Szellem koszorúja van, nem a Szent Szellem munkája, hanem a csüggedésnek a munkája és a halálnak a munkája. És adjak nekik, figyelj, mi jön helyett, öröm kenetét, a gyász helyett. Dicsőség palástját, vagy dicséret palástját, inkább így lehet lefordítani, hálaadás, dicséret palástját a csügged szellem helyett. És itt megállok. Tehát a Ézsaiás 61:1-2-nek az lett a következménye, hogy eljön Sionra egy változás az egyházba, a te életedbe. Le akarja szedni a gyászt az életedből. És szeretné, hogy ezt az ige értelmezést mindjárt mondom, a csügged szellemet levenni. És mi ez a csügged szellem? Ez pislákoló, azt jelenti héberül. Mint amikor pislákolt Sámuelnél, emlékeztek, a gyertya. Ez a pislákoló szellem, gyenge, elhervadt, megerőtlenedett szellemi emberek. Ezt akarja helyreállítani. És ki szeretné tolni, ki szeretné szorítani Isten szelleme, a fáradt szellemet belőled, és erős szellemed legyen, dicsőség az Úrnak. Hogy igazság fáinak, megigazultság fáinak neveztessenek az egyház, az Úr plántáinak, az ő dicsőségére. És megépítik a régi romokat, az ősi pusztaságokat, helyreállítják. A Szent Szellem nem áll meg itt, változást akar mindenhol, ahová mész, építést. Helyreállítást. A régi romokat fogod keresni a Szent Szellem által. Hogy tudod megújítani azokat az ösvényeket? Azt mondod, ez lehetetlen. Örülök, hogyha élek, és van egy kis imám. Elmondom neked, hogy tágulj. Tágulj, testvérem, mert Isten nem arra hívott el téged, hogy csak benned maradjon az újjászületés fürdőjén keresztül a Szent Szellem. Azt akarja, hogy folyó legyen belőled. Két típusú ember van. Az egyik típusú, vagy szolgáló, inkább így mondanám. Két típusú szolgáló. Az egyik az, aki megéhezteti Istenre az embereket, a másik típus pedig, aki öntöző, aki tud öntözni, és aki a szomjasnak inni ad, beviszi őt Istennek a teljességébe, bővölködésébe, a szellemi valóságokba. És én szeretném, hogyha elhinnél azt magadról, hogy vagy szomjóvá teszed az embereket, mert te is szomjas vagy Istenre, vagy pedig öntöző veszel. És ezt a Szent Szellem eldönti rendszeresen. Van, amikor apály vagy dagály van. Nem tudom, mire van szüksége a környezetednek. De te egy ilyen emberé tudsz váltani, ha elhiszed. Mert a Szent Szellem nem azért jön csak, hogy nyomokban felismerd Istent az életedbe, hanem hogy sugározzál. Ez a Paks 2, testvérem. Megépítik a régi romokat és az ősi pusztaságokat helyreállítják. És a puszta városokat megújítják. Igen, egy ember képes egy egész várost helyreállítani, ha hiszi. És bízik a Szent Szellemben. És a régi nemzetségek pusztaságait. És ott állnak az idegenek, legeltetik a jóikat, jövevények, szántóik és vincellérek lesznek. Te pedig az Úrnak, a papjainak hivatatol, Istenünk szolgáinak neveztet el, a népek gazdagságát teszitek, és azok dicsőségével dicsekedtek. Gyalázatotokért kettős utalmat vesztek, és szidalom helyett örventek. A szégyen helyett nincs már helye, és jön helyébe az örvendezés. És két rész örökölsz földödön, örökös örömöd lesz. Ez az első szülöttségi áldás jelenti. Amen. Dicsőség az Úrnak. Ezt csak fel akartam olvasni neked bátorításra, hogy valamitől lelkesedjél, testvérem. Bár a legtöbb ember ilyen pszichés lelkesedés van az egyházban, mert nem értette meg, mi a szellemi egység és a lelki egység között a különbség. Szóval ott tartunk, hogy a Szent Szellem egy közösségre hív bennünket, ott tartunk, hogy megláttad azt, hogy az Ézsaiás 61 nem csak odáig van, hogy a vakok szemei megnyíljanak, hogy megmutattam neked azt, hogy mire nyílik meg az ember szellemi szeme, hogy mi az, amiben Isten szelleme szeretne tovább menni az életedre vonatkozólag. El vagy hívva az egyház, el van hívva erre, hogy a városokban megújulást hozzon. Most ezt nem hiszed még el, eljön az a pillanat, amikor meg fogod érteni, el fogod hinni, és nem fogsz egyszerűen ezzel idegeskedni. Épülj be Isten országába, és Isten fog téged használni. Halleluja. Megyek a jegyzetemhez, mert ma nem szeretnék a jegyzetemen kívül beszélni, szeretnék nagyon szorosan ahhoz. A szellem vezetésének okai. Szeretném, hogyha megértenéd ezeket az okokat, hogy miért van szükség a Szent Szellemre, és hogy mi ebben a szükségben a legkiábrándítóbb. Az a legkiábrándítóbb, amikor a szükség vezet, és nem a Szent Szellem. Van egy mondat, amivel nem kell, hogy egyetértsél, mert nincs igazam, de azért elmondom. A legtöbb kereszténynek az a lényege, hogy áldás alá kerüljön. A ország, a világ, akármit csinálsz, most agyon csaphatsz, és lelőhetsz, akkor is elmondom. Bár nem teljesen igaz, amit mondok, de a legtöbb kereszténynek az áldás a lényeg, hogy ő jól érezze magát. A legtöbb keresztény jól akarja érezni magát. Biztonságban. Biztonságban. Csak ez egy rossz kép. Annyira függünk a haláltól való félelemtől, a biztonságtól való félelem, az anyagi jóléttől való az anyagi jóléttől, hogy kötődünk a világhoz. És a Szent Szellem jön, hogy levágjon téged erről, hogy higgyél az ígéretekben, és ne a haláltól való félelemtől, az elszegényedéstől való félelemtől, meg mindenfajta olyan félelemtől, ami a világban alapvető. Haláltól, betegségtől, romlástól. Képes a Szent Szellem levágni téged erről a függőségtől, és bevinni egy új világba. Mondom még egyszer, a legtöbb keresztény azért jön, és ezt lehet, hogy nem vallja be, nem fogja bevallani, hogy ő anyagilag jó legyen. Azért jár imája alkalmakra, azért házasodik meg, neki jó legyen. És ezt értem, ezt megértem, csak van egyébként a házasságnak is egy másik színvonala, hogy nem csak azért házasodok, hogy szaporodjak, mint a nyulak, hanem hogy együtt, mint Ádám és Éva, Istent keressem, és a küldetésembe belelépjek. Hogy együtt legyünk szent házzá, szent papsággá. Van a szükségben szellemi, lelki és testi alapú szükség. Amikor a szükség megjelenik, akkor az úgy van megcsinálva a szükség a világban, úgy is mondhatnám, hogy gond. Minden gondnak az az alapja, hogy elszakasszon az Isten országától és a Szent Szellem vezetésétől. Nincs olyan gond, ami ne tudna elszakasztani Isten országától. Neked kell tenned, hogy ne szakadjál el Isten országától. Ezért beszél Jézus az Isten országával kapcsolatban, hogy minden gondotokat őrá vessétek. És amikor egy személyiség nem tudja átvenni a gondjait Istenre, akkor megáll a fejlődés. És a Szent Szellem az a segítőd, aki jön, és leveszi a gondokat, hogyha tudsz ebben bízni. És hogyha ezek a gondok nincsenek kezelve, akkor két típusú hibáztatás van. Vagy magadat hibáztatod, vagy másokat hibáztat. Vagy magadat hibáztatod, vagy másokat hibáztat. És a megelégedetlenség, az állandó nyomás, állandó kisegér a megelégedetlenség, harabdos, mar, kell, fúr és rág, hogy megvalósítsa az álmát, az elégedetlenség, a szükség. A szükség az nyomás, teher. Szükségnek vannak gyökerei, a szükség érez, tapint, gondol, elmagyaráz, aggódik, a szükség az elmékedik helyetted. És amikor ez nincs gondozva, akkor a kilátástalanság áll benne a személyiségben. És ezért mondja például Péter levélben, hogy tegyétek le a terheketek Istenhez. A gondotokat tegyétek le, és ezt meg kell tanulnod. Nem fog tudni a gond elmenni, ha nem adod át a gondot. És ha ki is nyújtod a gondot, hinned kell, hogy ő elveszi a gondokat. A legtöbb keresztény gonddal él. Beteg lesz, gond. Munkába megy, gond. Eljár a kocsinak a vizsgája, gond. Mindenfajta gond van, hétköznapi gondokról beszélek. Kopik a haja, a festék a hajadról, gond. Elromlik a mikro, gond. Elromlik az autó, gond. Kell egy új lakás, gond. Gond, gond, gond. Erről szól az életünk. És jön a Szent Szellem, hogy ezt kibírjuk, hogy ne legyen ideg összeroppanásunk. Egyházban a gondok. Mindenhol a gond van. És ezeket kezelned kell. Ha nem kezeled a gondot, akkor majd a gond kezel téged. A gondnak pedig van négy munkája. Az aggodalom, a félelem, a hitetlenség és a kételkedés. Ez a négy ikertestvér azonnal megjelenik. És a feladatod az, hogy ezt a négyel elbánjál. Milyen lesz egy aggodalmaskodó, egy gonddal megterhelt szívű ember, aki nincs a Szent Szellem jelenlétében? Leírjam neked, hogy milyen legyen, milyen az olyan ember? Az lomha lesz a szíve, lomha, lassú. Nem fogja föl azonnal, hogy kell a Szent Szellemmel betöltekezni. Nem hisz abban, hogy az ígéretek azok az övé. Állogat az ígéretekben, mondván azt, hogy hát ebben hiszek, ebben nem. Nem tud bölcsességért kiáltani. Kételkedik. Bár imádkozik, de nincs benne a hit alapja. Tudod, milyen egy hittel teljes ima? Hogy biztonságban tudsz imádkozni dolgokat. Érzed azt, hogy megragadt valami benned. Az a szó, hogy ámen az új szövetségben, az ószövetségben is, azt jelenti, hogy biztonság, bizonyosság, stabilitás. És amikor Jézus mond ilyen dolgokat, hogy bizony-bizony mondom neked, akkor azt mondja, ámen, ámen. És ez a bizonyosság, ez a hitnek a ténye. Hogy már nem intellektuálisan akarod megragadni a körülötted lévő dolgokat, nem intellektuálisan akarsz győzni, hanem a szellemeddel akarsz győzni. Szívedben lévő hit által akarsz győzni. A szíved tényeket keres, stabilitásokat. Ha az ember szíve aggodalommal van tele, gonddal, akkor abban fog bízni, mert az van benne. Ha jön az ígéret, akkor az pedig elkezd harcolni, és kitúrja, kilöki, kirúgja azt a dolgot. Úgy, amikor megszülte Ézsaut és Jákobot, ugye? Megszülték Ézsaut és Jákobot, és ugye ott harcoltak. És a profécia beteljesedett. Így születek előbb ki másodszorra. Neked engedned kell, hogy az ígéret legyen első. Az ígéret. Általában a keresztény az nem belülről él kifelé, hanem kívülről ér befelé. Mit jelent ez? Általánosságban egy keresztényt a jelek vezetik. Ha áldás alatt van, akkor az Úr megáldotta őt, nagyon szereti őt, tenyérén hordozza Isten, és minden rendben van, mert anyagi áldásom van. Van pénz a számlámon, van egy biztonságérzetem. Úgy megyek egy gyülekezetbe, hogy velem van az Isten, ki is húzom magamat. Sőt, most vettem meg a legújabb szövetkabátomat, látszik rajtam, hogy a megelégedettség a csúcson van. Mert Isten odaadta azt a 25 ezer forintot, a Tesco-ba meg tudtam vásárolni. Ez általános, ez a lebutított kép, ez egy buta kép, ez általános az egyházban. Nagyon sokat kellett harcolnom, amikor egy gyülekezetbe jártam évtizedekkel ezelőtt, hogy ezt a nyomást kibírjuk Hauriával. Hogyha egy roncs 123-as mercin van, akkor is szeret Isten. Akkor is szeret Isten. Ez egy óriási nyomás a sátántól. Az a nyomás, hogy mit értél el. A Szent Szemény teljesen más kommunikációt nyom, te értékes ember vagy folyamatosan. Nem az vagy, amit elérti eredményeket. Testvérem, engem nem az érdekel egy könyv elolvasásakor, hogy hány betű van ott előtte, tudod, az angol után PhD, az 3, doktor az 2, engem nem az érdekel, hogy milyen eredményt ért el az életében. És az se érdekel engem, hogy te neked nincs diplomád, vagy van diplomád. Az érdekel, hogy milyen eredményt értél el, de nem a világ szerint, hanem az Isten temploma szerint, Szent Szellem szerint. Jeleket keresnek az emberek, és a jelek vezetik őket. A legtöbb keresztényt a pénz vezeti, nem a Szent Szellem. Ha van pénze, akkor boldog. Ha nincs pénze, nem boldog. Ha van pénze, elégedett. Ha nincs pénze, tönkre megy idegileg. Ez függőség. Ez nem a Szent Szellemnek a függősége, hanem ez a világ függősége. A Máté 12-höz gyere velem. Máté 12. Miért mondom ezt ilyen lassan? Azért, hogy megértsd, hogy ki kell szakadnod a világ rendszeréből, és a Szent Szellem ígéreteitől kellene függni. Itt Jézus kiűz, meggyógyít embereket. Bemegy szombaton templomba, és azt mondja, hogy az Isten ujjával kiűzi a démonokat. 22-től. Akkor egy vak és egy néma ördöngőst hoztak oda, meggyújtotta őket annyira, hogy a vak és a néma látott, beszélt. Elmálmikodtak a sokaság, és azt mondták, vajon nem ezé Dávidnak ama fia. A farizeusok pedig ezt halván mondanának, ez nem űzi ki a démonokat, hanem a Belzebubbal, az ördögök fejedelmével. Utána Jézus elkezd védekezni, és azt mondta, hogy Szent Szellem káromlásába vagytok benne. Például a 32-es verszakban, még aki az ember fia ellen szól, annak is megbocsátatik, de aki a Szent Szellem ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsátatik. És ez nem rád vonatkozik ez az ige, mert te nem fogsz a Szent Szellem ellen beszélni. Én csak mutatom, hogy a Szent Szellemmel kapcsolatban van az, hogy valaki nem fogadja el a Szent Szellemnek az aktuális mozgását. Tehát ez is a Szent Szellemnek egy pozitív vagy egy negatív vélemény arról, hogy hogyan viszonyulsz a Szent Szellem mozgásához. A saját életedről beszélek most. Hogyan viszonyulsz? Tehát az, hogy te azt mondod, hogy én nem is nézem, nem is figyelem arra reggelente, hogy tényleg vagy a hétköznapon, hogy Isten temploma vagyok, és te így élsz évek óta, hónapok óta, a családba bevitted ezt a hozzászólást, ezt a hozzáfűznivalót, ezt a elgondolást, hogy lényegtelen, hogy kik vagyunk, a lényeg az, hogy újjászülettünk és áldás alatt vagyunk. Most ez a neoprimitív, pünkösdi, karizmatikus, barbár világ, amiben van itt körülöttünk, ez kitermeli ezt. Az emberek nincsenek Isten szellemével kapcsolatban. Mondok még valamit ebből a neobarbár világból, a pünkösdi, ördögi gyülekezetekben. A legnagyobb durva az, amikor a Szent Szellem jelenléte annyira nincs ott, hogy senki nem veszi észre. Hol van Isten? Mert ti itt vagytok, csak Isten nincs itt. Vagy Isten menekül előtek, vagy te menekülsz Isten elől. És az életedben is meg kell kérdezned, hogy hol vagy Isten. És ekkor nem azért kell imádkoznod, hogy a vakságodban meglásd őt, hanem hogy szabadítsa meg a vakságból. Mert Isten azért jött, hogy a vakokat megszabadítsa, hogy lássanak. Kit lássanak? Istent. Nem engem, Isten. Azt fejtegeti Jézus, hogy az ember szívéből jön elő a jó kincs. és az ember beszédéből ismertetik meg. És a 38-asban, ekkor felelének neki némelyek az írástudók és a farizeusok közül mondván, Mester, jelt akarunk látni te tőled. Tehát meggyógyít egy vakot és felszabadít egy némát. Erre azt mondja, hogy jelt akarunk. Általában ez történik. Bejön egy csoda hétfőn, eltelik egy hónap, következő hétfőn már nem hiszük el, Isten egy új csodát tud adni. És ez nem azért van, mert rossz emberek vagyunk, hanem azért van, mert nélkülözzük a Szent Szellem jelenlétét. Nem értjük, hogy kell kapcsolódni Isten szellemével, és nem építjük a hajlékot. Amíg te azon vitatkozol velem, hogy profitálhatsz, vagy nem profitálhatsz, nyelveken szólsz, vagy nem nyelveken szólhatsz, szép lassan kiég a személyiséged. Mert a Szent Szellem bizonságot akar tenni, ő maga az igény keresztül benned, és belülről is bizonságot akar tenni, vagy nyelveken szólsz, vagy profitálsz, és fölépíted magadat az Isten szelleméhez, az Isten szellemére. A nyelveken szólás az a természet fölöttibe való belépésed. Amikor elkezdesz nyelveken szólni, akkor a Szent Szellem is rögtön tapad rád. De mindegy, hagyjuk ezt, mert úgyse hiszel ebben. De tudom, hogy hiszel, csak direkt pöszköllek. Úgy pedig felelvén mondja, egy gonosz és parázda nemzetség jelt kíván, és nem adatik jel neki, hanem a Jónás prófitának jele. Azt mondja, nem adok jelet. Nem adok neked jelet. Mikor pedig a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár. Egyszer csak erről kezd el beszélni. Nyugamat keresve és nem talál. Akkor azt mondja, visszatérek én a házamba, ahonnét kijöttem, és oda menvén üresen kisöpörve és fölékesítve találja azt. Akkor elmegy és vesz maga mellé 7 szellemet, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén ott lakoznak. És ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is. Hála Istennek azért megtért 3000 közöttük. Cselben. Miről beszél itt az ige? Az egyház eljutott egy olyan állapotba, bár már ebben sem hisz nagyon sok pásztor, hogy démonizálódik. Démonizálódik attól, hogy nincs Isten jelenlétében. Hát mondjátok meg őszintén, ha valaki keresztényként, újjászületve nem függ a Szent Szellemtől, és nem tudja vezetni őt a Szent Szellem, hát akkor ki vezeti? Hát nem Isten. Hát a hétköznapi életvezetésébe, életszokásaiba, életfilozófiájába, életrendjébe, életrendjébe, élet elgondolásaiba, életvezetésébe, sorsképzésébe. Hol van Isten? Én még nem láttam olyan embert, aki újjászületett, és azt sem, amit akar. Te még nem láttál ilyet? Vagy mindenkit, mint amikor ráteszed ekkora gyereked a fejére a kezedet, és te irányítod, hogy Noéka, arra akar szaladni, meg mert ráteszed a kezedet, és elfordítod a fejecskét, erre szaladjál. Isten ezt csinálja velünk? Ráteszi a fejét? Nem. Nagyon sokszor megengedi, hogy azt csináljunk, amit akarunk. Úgy van a szellemvilágban is, azt csinálsz, amit akarsz. A Szent Szellem nem fog oda jönni, és nem fogja azt mondani, hogy én látni fogok helyetted. Majd én betöltek ezek helyetted. Ugyanígy ebben az igerészben is engem megrémített az, hogy rosszabb lett az első állapotánál, mint amilyen volt. És Jézus ezért beszél arról, hogy az elsők lesznek utolsók, utolsók elsők. Sokan vannak az elhívottak, kevesen a választottak. Mit jelent ez? A szellemi vakságot, hogy emberek jól indultak, és vakká váltak a kereszténységükbe. Kiálltak rengeteg próbát, rengeteg áldás részesévé váltak, végül pedig vakká lettek. Az az egyház, aki ott volt Jézus korszakában, az is vak volt, a 12 tanítvány is vak volt. Nem azért tették csodákat, mert láttak, hanem mert Isten keretét odaadta Jézuson keresztül. János 7.17. Ha valaki teljes odaadással cselekszi Isten akaratát, az megtudja majd, ez a budai fordítás, hogy az én tanításom vajon Istentől van-e, vagy én magamtól veszem, amit beszélek. Ha valaki teljes odaadással cselekszi Isten akaratát, meg fogja tudni. Vagy úgy lehet mondani, ha valaki teljesen akarja, mi Isten akarata. Az akaratodat beszámítja a Szent Szellem. Nem tudod meglátni Isten akaratát, ha nem akarod teljességgel látni Isten akaratát. Hogyan indul el a változás az életedben? Hogyan hozza be Isten szellem a változást, ha te akarod a változást? És amire tisztátalan dolgokat mond majd Isten, amire azt mondja, hogy ez tisztátalan, azt neked is tisztátalannak kell mondanod. És amire tisztát mond a Szent Szellem, arra tisztát kell majd mondanod. Ez egy út, testvérem, a Szent Szellemmel való kooperáció. Igen, ő kooperátor, sőt adminisztrátor. Tudod, mit hoz el? A kegyelemnek a szövetségét. Ő aztán ismeri a kegyelem szövetségét. Ő az új kegyelemnek a szövetségének a adminisztrátora. És szellemben akar kommunikálni veled, hogy ne leállj képmutató emberré saját magad szemében. Hosás 4.6. A népem elpusztul, ez a katolikus fordítás, Isten bocsássa meg nekünk. Népem elpusztul, mert nincs benne érteni tudás. Mert elvetetted a tudást magadtól, én is elvetlek, ne légy többé pap. Amiért elfeledted Istennek törvényét, én is megfeledkezem a fiaidról. Mit jelent ez? Ezt a Szent Szellem mutatta nekem a héten, ez új nekem is. Mindig arra tettem a hangsúlyt, hogy nincs bennük érteni tudás. Nincs bennük Istennek a mély megismerése utáni vágy. És aztán a Szent Szellem mutatta, hogy nem, nem csak ez a gond, van a B rész, hogy elveti a tudást az Istenről. És van egy C rész, hogy elfelejted Isten törvényét. Három részből áll a szellemi vakság hósás alapján. Az első rész, hogy nem akarjuk Istent megismerni közelről. És elvetjük az Isten ismeretet, a gnózist, a tudást, a megismerés alapú tudást. A második rész, amikor ellene állsz annak, amit tudsz, a tudásnak, így mondja a próféta, elvetetted a tudást magad. A C rész pedig, hogy elfelejted azt, amire figyelned kéne. Én ezt úgy írtam föl, van egy rész, amikor megtévesztés így alakul ki, hogy ezt a hármast figyelj. Mikor hallod Isten szavát, és vagy felírja Isten a szívedre az Isten szavát, ez az első szint. A második, amikor egy idő után nem fogadod el az, ami a szívre van írva, vagy azonnal elutasítod, amit a szívre akart írni Isten, és van egy harmadik rész, ez a megcsináltatás, amikor letagadod, hogy tudtad, vagy hallottad. Letagadod magad előtt, vagy mások előtt, és azt fogod mondani, hogy párodnak, nem is tudtam erről, nem is hallottam. Nem is, ha ezt tudtam volna, akkor megcsinálom. Tudod, az egyház ebben az állapotban van, hogy tudja, de letagadja, hazudik. Hazudik, mert a lelkiismerete mondja, valamelyest a lelkiismeretünk tud beszélni, és így éljük a hétköznapjainkat nagyon sokszor. Hogy tudok valamit, és nem akarom megcsinálni. 2 Péter 1.9-hez gyere. Az, aki nem lát, az tudja, hogy nem lát. Az, aki gyengén látó, az tudja, hogy gyengén látó. Ha a feleségem nem találja a szemüvegét, akkor szól, hogy nem látom a szemüvegemet, segíts megkeresni. Ugyanúgy van a szellemi életedben is, hogyha tudsz figyelni, tudsz fülelni, akkor tudod, hogy fülelsz. Tehát ez nem ilyen mágiában vagyunk benne, vagy egy agymosásban, vagy egy hipnózisban, azt se tudjuk, hogy mit csinálunk. Jézus ez. És folyik a nyálam. Jó az Úr, hallelujá. Hol kell tízni a szívet? Szellemi életben élünk. Isten józanság Istenét adja, szellemét adja. A józanság Istenével veszel személyes kapcsolatba, hogy megértő képességed lesz. Kövessük a 2 Péter 1.1-et. Jézus Krisztus szolgálja, apostola azoknak, Péter itt már meg van újulva, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek. Tehát neked honnan van a hited? Istentől. És Istentől kaptad ezt, és ugyanolyan hited van, mint Péternek. Bár ő fejlesztett hitben él, de remélem te is fejleszted a hitedet. Megtartónknak, Istenünknek, Jézus Krisztusnak igazságában, megigazultságában. A hit az mindig megigazultságot eredményez. Nem lehet szétválasztani a hitet és a megigazultságot. Az, aki megigazult, az hit által igazult meg. A megigazultságodat nem egy szellemi valóságból kaptad, hogy jött, hömpölygött feléd a megigazultság üzenete, bekaptad, beszippantottad, mint amikor beszippantottuk kisgyerekkorunkba a szappanbuborékot, ez nem így történt a megigazultságod. Van egy názaret Jézus, egy élő személy. Ez a személy fölment a keresztre, és föltámadt a halálból. És ebbe vetett hit által lettél te újjászülve, illetve megigazítva. Hogy hited lett abban, hogy Jézus él. Miért fontos ez? Mert mindig vissza kell térni az egyháznak a Krisztushoz. Nem csak a fogalmakhoz. Nem azért vagy kegyelem alatt, mert annyira szeret Isten csak, hanem azért, mert Jézus föltámadt a halálból érted, előtte pedig szenvedett a keresztván, elvitte a bűneidet, hogy te kegyelem alá kerülj. És nem a kegyelem hömpölyök, és azt szívod be, vagy a szívószállal szívod föl a heti gyülekezeti alkalmon egy kis műanyag pohárból, hanem a Szent Szellem hozta a kegyelmet is. De a kegyelem csak akkor működik, ha van Krisztusod. Mert Krisztus a kegyelem, amely egy szellem is. De a megváltásban jön a kegyelem. Amen. Honnan jön a kegyelem? A megváltásból. És a megváltóból. Mert Krisztus egyenlőséggel kegyelem. Dicsőség az Úrnak. Jó erről beszélni, hogy Krisztus központúak vagyunk, és nem fogalom központúak, mert a fogalom kinyír, a betű öl, a szellem pedig megelevenít. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen Istennek és Jézusnak, ami Urunknak megismerésében. Nincs békesség, nincs kegyelem, csak megismerésben. Mivel az ő Isten ereje mindennel megajándékozott minket, ami életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Nincs olyan ajándék, amely már ne lenne kész számodra. Mondok egy fantasztikus jó hírt. A Szent Szellemről beszél a Galácia 3, és azt mondja, hogy nem a törvény alatt vagyunk, megtörte a törvény átkát a kereszten Jézus, és elküldte a Szellem ígéretét hit által, amely Ábrámnak az áldása, az a Galácia 3-ban van leírva. Tehát mit hoz el a Szent Szellem? Ezt tudatosítani akarom benned. Csak arról fog beszélni, ami ígéret. Nem hajlandó hazugságot mondani, kételkedést mondani, és nem tényeket mondani számodra, ami mögött van egy keresztáldozat, és van egy megváltás. A Szent Szellem azt fogja mondani, amit ő megszerzett. Az Ábraham áldása az egy profécia volt, egy ígéret volt, emiatt tudott megigazolni Ábrahám, és ezért emiatt tudtál te is megigazolni, hogy van egy ábrahámi elhívásod neked is. És azt mondja, azt olvastuk az Rómában, hogy Ábrahám atyánknak a hitét kövessük. És ő hogy csinálta? Úgy csinálta, hogy elhitte az ígéretet, hogy sok nép atyává tegyelek téged, és megáldjalak téged. Sok nép atyává legyél, és megáldjalak téged. Mindenek fölött megáldjalak téged. Tehát a Szent Szellem tartalmában, amikor üzen, mindig itt ott van benne az Ábrám áldásának a lüktetése. Hogy amikor szól hozzád, amikor mindig Ábrám áldása van, mert a Galácia levél azt mondja, hogy az Ábrám áldását nyertük meg hit által a Szellem ígéretében. Tehát ahol van Szellem ígérete, ott van Ábrám áldása. Ahol van Szent Szellem, ott van Ábrám áldása. Aki nem tanítja az Ábrám áldását, nem ismeri a Szent Szellemet. Mert a Szent Szellem nem fog más mondani, csak az Ábrám áldását. Tehát amikor jön a Szent Szellem, és vigasztaló, most felejtsd el a vigasztaló szót, mert nagyon el van csépelve. Hidd el, amit most mondok, jön a Szellem ígérete, nem csak a vigasztaló. Jön a Szellem ígérete, nem hajlandó ígéret nélkül hitet adni a Szent Szellem. Nem hajlandó. Nincs ilyen hit, amiben nincs ígéret. Nincs. Csak ígéret van. Full optimizmus. Full optimizmus. Amikor benne vagy egy érzelmi válságban, a Szent Szellem full optimista. És nem fogja azt mondani, hát... megjártad. Ez kellett neked? Áll az Úrnak. Jaj, de jó. Boldogok vagyunk. Jó összetörted. Ez tőlem volt. Örülünk az Úrnak, hogy végre téged is összetörhettünk. Nem azt fogja mondani. Azt fogja mondani, hogy rád bizonyítja azok a dolgokat, ami nem az Úrtól van, az rád fogja bizonyítani, de meg fog vigasztalni. Meg fog vigasztalni. Segíteni fog, hogy újra felállj. És megtaláld Ábrám áldását. Róma 8.1, ezzel kapcsolatban. Csak megállok, mert fontos megállni. Róma 8.1. Ki ismeri Róma 8.1-et fejből? Nincs én már semmi károsztatásuk azoknak, akik vannak. Na gyere, menjünk oda Róma 8.1-hez. És itt megtanulod egy életre. Nincs azért én már semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint járnak. Nincs benne a Biblia, hogy járás a második, de én beírtam a járás szót. Tehát akik nem test szerint járnak, akik Krisztus Jézusban vannak, és nem test szerint járnak, azoknak nincs károsztatásuk. Tudod, a károsztatás szó, ez a szó azt jelenti, hogy büntetés, bünti. És most mondom az én fordításom, a Tótonyos fordítását. Aki a szellem szerint jár, az soha nem kap büntetést. Szent Szellem nem büntet. Nincs nála egy, melyik, amit kidobok? Vipera. Tudjátok, az a vasbot. És akkor jön a Szent Szellem, akkor nem látod ezt a viperát, amit így, egy ilyen vas, kihajtod, és kijön belőle a Simont, ezzel vették agyonra. Emlékeztek a Fradinak az edzőjét. A Szent Szellemnél nincs ilyen vasbot. Nincs büntetés nála. Ezt a Szent Szellemnek kell belírni az életedbe, hogy ő nem büntizik. Jó, pofán vág, és ott hagy. Nincs ilyen a Szent Szellem. Ő teljes helyreállítja, konstruktívan dolgozik, és teljes rekonstrukcióban. Mondtam, rád bizonyítja a János 14 alapján a bűnöket, de először is három bűnnel fog kezdeni, és nem biztos azzal, amit csináltál. Nem biztos. Nem azt mondtam, hogy nem biztos. Az első bűn az, rád bizonyítja, hogy nem hiszel Jézusban, azért vagy bűnbe. Nem hiszem az áldásában, a feltámadásában, az ígéreteiben, és hogy szabadító Isten. Ezt fogja rád bizonyítani. Hogy nem hiszed most el. Van hited, nem az bizonyítja, hogy nincs hited. Álljunk meg egy pillanatra. Megint kihangosítom. Nem az bizonyítja, hogy nincs hited, hanem hogy nem hiszel Jézusban, aki föltámadt a halálból, és elhozta Ábrám áldását. A második. Mi a második? Igazság tekintetében, hogy Jézus föltámadt a halálból. A második, amit bizonyítani, rád bizony, az a szó, nagyon erős szó. Rád bizonyítja. Tehát most három dolgot mondok a Szent Szellemről, hogyha biztosan tudod, hogy milyen vezetés. Rád bizonyítás. Hogy higgy Jézusban. Ez az első. A második, hogy Jézus föltámadt a halálból, és ezért fölült a trónra, és az érdemei az elérhetővé kiváltak. És te megigazulhattál hit által, mert föltámadtál. Megigazultál, mert föltámadtál. Mert Jézus is föltámadt. Ez bizonyítja, a megigazulás fogja bizonyítani. Hogy meg vagy igazulva. Nincs büntetés Isten jelenlétében ekkor. Mert rád, tehát amikor valamit rád bizonyít Isten, utána már nem büntet, hanem örül neked. Amen. És van még egy dolog, egy jogi elem, amit elfelejtettünk, és ez is a Szent Szellemnek a fő instrukciója, hogy elhiggyük, hogy Sátán le van győzve. nincs jogalapja. Egyébként ott nem a király szót használja, hanem a fejedelem szót, amit lehet királynak is alkalmazni. De én azért szeretem ezt a Szent Szemnek ezt a kifejezését, hogy megítéltetett a sátán, a világ fejedelme, hogy nem világ királya, mert nekem egy királyom van. És az egész földön egy király van. És az univerzumban is. A sátán nem királyom, nem király. Ő egy fejedelem. De nem király számomra. Miért fontos ez? Azért, mert tudja, hogy ő hol a helye, és én is tudom, hogy hol a helye. Ő nem király. Jézus a király. Ő az urak ura. Örülj neki, hogy Jézust a magasztalom föl. Ezért kéne boldognak lenni, hogy itt vagy. Hogy valaki fölmagasztalja Jézust. És nem az átkot. Nem a félelmeket, az aggodalmakat, a frusztrációdat. Nem arról beszélek, hogy jaj, szegény embernek mennyi frusztráció van, és hát még sok lesz 19-ben. Arról beszélek, hogy meg tudsz erősödni. Azt nem mondom, hogy nem lesz bajod. Mert minden napnak megvan a baja. De van egy királyságod. Dicsőség az Úrnak. Visszatérve. Nincs immár semmi ítéletük, büntetésük azoknak, akik szellem szerint járnak. Tehát amikor a szellem szerint jársz, akkor nem test szerint jársz. Nem vagy törvény alatt, hanem a szellem vezetés alatt vagy. Tehát nincs olyan, hogy valaki szellem vezetés alatt van, és törvénykezés alatt van. A Szent Szellem nem törvénykezik. A Szent Szellem nem törvénykezik. Az egyháznak le kell zárulni az életében a törvénykezését, ez a legnagyobb probléma, de nem csak a úgymond a zsidóskodását kell lezárni, hanem tehát az, hogy ő be akarja tartani a ne lopjot, nem csak ezzel kell leszámolnia, emberi erőből, pszichésen, pszichikumából, lelkéből, értelméből, hanem a saját dogmatikáját is. Sok gondolatot, amit nem az Úr ébresztett, nem hitből vannak ezek a gondolatok. Nem hit által való élet gondolatai, nem a szellem gondolata. Azt is le kell győzni a Szent Szellem által. Visszamegyek a 2 Péter 1-hez, de én szerintem érdemes volt ezt a kitérőt kitenni. Mert mutatom a vaksággal kapcsolatban, mert amikor nem látod a Krisztus érdemeit, és nem tudsz átvenni, arról is fogok beszélni, mik azok a részletesen, hogy tudsz átvenni, de csak ezt a szót használom, amikor nem érted, és nem hiszed el, például a 4-es verszakot, hogy amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, ami a kívánságban van a világon. Hogyan tudsz szent lenni, ha nem érted az ígéreteket, és nem hiszel benne? Hogyan tudsz átvenni egy ajándékot, hogyan tudsz megszentelődni, vagy a részesévé válni az isteni természetnek? Hogyan tudsz istenivé válni? Isten bocsássa meg nekem. Hogyan tudsz isteni természet részesévé lenni, ha az ígéreteket nem fogadod el? Mi az ígéret? Ajándék. Mondd valamit, ajándék. Az ajándék ingyen van. Ingyen van. Bennünket megtanítottak arra, hogy érdem szerint gondolkodjál. Érdem szerint éljél. Érdem szerint csináld a dolgokat. Érdem szerint gondolkodj. Az első része a szellemi életednek az kell, hogy lealapozódjon, hogy boldog az az ember, akinek Isten minden bűnt megbocsájtatott. És a lelkében nincs semmilyen kár, károsultság, csalárdság szellemében. Boldog az az ember, akit megjozított Isten. Boldog az az ember, akinek Isten nem tulajdonít, nem ró föl bűnt. Ez az első korszakot. A második korszakodon pedig abba kell lenni, hogy a hit által kegyelemből kezdesz el élni. Még nem tartok ott, de Ábrahámra ezt láttuk. Két korszaka van a szellemi életnek. Tudod, hogy hol rontjuk el? Elmondom neked, hol rontjuk el. Mikor arra teszük a hangsúlyt, hogy ingyen van minden, kegyelemből van, és nem kell érte megdolgozni, és itt a pont vége. Elmondom, hogy itt nincs, a pont, nincs ott pont, és nincs vége. Innentől kezdődik csak a legizgalmasabb rész, és a legnehezebb rész, mert ingyen kegyelemből részesedni könnyű. De amikor el kell kezdeni használod a hitedet, az nehéz. És el kell kezdened elhinni, ki vagy. Mert azt elhiszed, hogy nem vagy egy büdös bűnös, de azt már nem hiszed el, hogy meg vagy igazulva. Ígéretek tálcán vannak felhozva számodra, és csak bele kell nézned az ígéretekbe, és hitáltal el kell fogadnod. Ez sokkal nehezebb. Mert van benned egy másik személyiség, aki viszont ignorálja az egészet. Van egy másik belső személyiség, aki meghallja ezeket az ígéreteket, és meglátja, hogy elkezd írni Isten az ujjával a szívedre. Abban a pillanatban a belső személyiséged a szívednek kamráiból előjön a régi éned, és azt mondja, ez hazugság. És előjönnek a gondolatok, és az a hazug gondolatok elkezdik harcolni, kételkedést, hitetlenséget, aggodalmat, félelmet hozni azzal kapcsolatban, amit Isten már kezdeményezett hit által. És elkezd dolgozni benned egy ó ember, egy régi élet szerint való romlottság, elkezd dolgozni rajtad, és a szívedben a háború kezd dőlni. Hát miért mondja az ige, hogy tisztítsátok meg szíveteket, meg miért mondja azt Jézus, akinek a szíve tiszta, látja Istent? Miért mondja ezt Isten? Mert meg kell tisztítani a szívet. Azt mondja a zsidó levélben, hogy tiszta szív nélkül senki sem láthatja meg Istent. És a szívedben akar Isten beszélni. A szívedben. Hogy a szívedben ott legyenek ezek a tények. Úgy nem csak kegyelmezett vagy, hanem benne kell lenni, és növekedjen a kegyelem rajtad, alázat által. Dicsőség Istennek. Tehát ott vagyunk az ígéreteknél. Becses ígéretek, amit megváltoztatják a személyiséget. Az Ábrám áldása, az nem csak pénz. Az Ábrám áldása egy szellemi valóság. Óriási. Az Ábrám áldása egy kimeríthetetlen áldásforrás. Mérték nélkül való megújulási lehetőség. Ábrám áldásában benne van az újjászületéstől kezdve, a megigazuláson át, a kegyelemvételen keresztül, és a kegyelem, és a kegyelem, és a kegyelem, és a kegyelem. Mert minden, ami hit által van, az kegyelemből van. És a hit csak kegyelemmel hajlandó dolgozni. Ingyen, meg nem érmelve. Isten különleges elhívása, különleges kedvensége, különleges előre eltervezett dolga, amelyet azért tervezett, hogy te Istenben legyél, isteni természeted legyen, és állandóan azt tud mondani a sátánnak, nem vagy király, le vagy leplezve, és rám megengedem, hogy rám bizonyítsa Isten. Jézus él, föltámadt a halálból. Én nekem van egy Istenem, akiben hihetek, annak a neve Názareti, megváltó, szabadító. És bármilyen anyagi helyzetben vagyok, akkor is Isten velem lesz. És nem fogom megtagadni, hogy a szegény leszek. És nem csak akkor fogok boldog lenni, ha szegény, ha nem vagyok szegény, hanem akkor is boldog leszek, hogyha Isten megengedi a szegénységet. Mert van úgy az ember életében, hogy Isten megengedte a szegénységet. És az áldásul kell lenni az életedben a szegénységnek. Ha nem hozott áldást a szegénység, akkor gyanítom, hogy rosszul dolgoztat fel a szegénységet. Mert még a szegénység is áldást tud hozni. Hogy meglátod azt, hogy te nyomorult ember, Istentől függsz. Tudod, hogy mi a baj az embereknek? Hogy azt mondja meg nekik, hogy mekkora az értékük, hogy mekkora összeg van a bankszámlán. És hogyha elővenném most a hitelkártyámat, ami nincsen, hanem debitkártyámat, elővenném a debitkártyámat, és neked, és megmutatnám, hogy mennyi pénz van rajta, és elmondanám neked, figyelj, nem ez határozza meg, hogy ki vagyok, akkor nem hinnéd el. Mert te magad sem hiszed ezt el. Mert a világot az határozza meg, hogy mennyi pénz van a hitelkártyáján. De téged nem ez határoz meg. Nem ez határoz meg, hogy mennyi pénz van a bankszámládon. Mert jön a kételkedő, az aggodaskodó, és azt fogja, hogy mi lesz nyugdíjas éveidben, mi lesz a jövőben, hogy a következő hónapban hogy fizeted ki a villanyszámládat. És azt kell mondani, hogy kus, eddig is kifizettem a villanyszámlámat, ezután is ki fogom fizetni. Nem határozhatja meg az identitásodat, hogy mennyi pénzed van. Majd az Isten meghatározza a pénztárcádat, de ne te határozd meg a pénztárcádat. Ha te belemész ebbe a zsákutcába és ebbe a tiki-takiba, abban a tiki-takiba belemész, véged van. Mert úgy fogsz járni a munkahelyen, és úgy fogsz járni a barátaid között és a gyülekezetbe, hogy bevonzod azt a szerencsétlen állapotot. Mert a személyiséged dolgozik 24-ben, hogy senki vagyok, senki vagyok, senki vagyok. Találkozol, van egy tárgyalásod, akkor azt fogod érezni, hogy hát jó, leülök, jó, nagy dolgokról beszélek, de hát nem vagyok én senki. Tulajdonképpen senki vagy, de hát mindegy. Olyan vonatkozásban senkik vagyunk, hogy ha Isten jelenléte nincs az életünkben, akkor tulajdonképpen elpusztulunk. Ilyen vonatkozásban tényleg. Tehát önmagamat nem tudom megtartani. Tehát egyszerűen olyan, hogy kiveszi Isten szellemét belőled, és kész. Te attól függsz. Amúgy a személyiséged a szellemettől függ. Ha kivenni a szellemet, kész. Menjünk a mennybe. A földön a test összerogyik, mi megyünk a szellembe. Ennyi. Ennyi. Most figyelj, becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, és az 5-ös verszak, 6-os, 7-es pedig arról beszél, hogy jön be a vakság. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet fordítván, Tehát az egy prioritás, egy célt, egy stratégiát. Hogy erre foglalkozzál, teljes igyekezettel. Hallod? Szent Szem erre hív téged? Fel is sorolom, aztán megyünk tovább, mert még van egy pár dolgot, amit hát már nincs sok időm, mindegy. Ugyanre pedig teljes igyekezetet fordítván, a ti hitetek mellé, hit mellé ragasz jó cselekedet mellé tudományt, tudomány mellé méltéketességet, méltéketesség mellé tűrés, tűrés mellé kegyességet, Istenfélemet, Istenfélem mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, tehát atyafii szeretetet. Atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig agapét, szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, ez a 7 dolog. Kossás mit mondott? Nincs tudás, nincs mély belátás, nincs belátóképesség Isten dolgaiba, nincs Isten megismerése. Elveti a tudást, elfelejti a tudást. Ez a 7 dolga nem igyekszik egy személyiségben egy személy, nem azzal foglalkozik, hogy az ígéretek hogyan lesznek megtartva a személyiségébe. Most figyelj, mi jön. Nagyon komoly dolog, nagyon komoly. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká. Mindjárt megnézem, hogy mi van a görögben, mert itt azért Károlynál figyelni kell.
hét lenni, henyélővé, lustává. Lustává. Tudod, miért az egyház miért nem foglalkozik ezekkel? Mert lusta. Tétlen. Henyélő. Szellemet tétlen, henyélő. Ha nem foglalkozik ez a hét dolog, de ma beindítod. És nem tesznek gyümölcstelenek ki, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Ha. És most itt a non plus ultra. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak. Mondd velem együtt, vak. Félve mondtad. Akiben ezek nincsenek meg, az vak, vagy rövidlátó, és elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásról. Tehát hol jön be a szellemi vakság? Amikor az ember nem ad hálát naponta, hogy meg van váltva, meg van tisztulva a vére, meg van tisztulva a személyisége, a Jézus vérén keresztül, meg van tisztulva a lelke, Jézus vérén keresztül, és mindent nem köt oda az engeszteléshez. Ez a kiinduló pontja a szellemi vakságnak. Elveszíti az ember az áldásoknak az epicentrumát, létét, gyökerét. Pedig a bűnbocsánat. A bűnbocsánat. Bűnbocsánat. Dicsőség az Istennek. Hó, rabasikat a szent. Régi bűneiből való megtisztulás. Ki az, aki elveszíti a látást, aki a régi bűneibe visszatér? Az veszíti el a látást. A látást meg lehet szerezni, és el lehet veszíteni. És most még mond valamit Péter, amit, hát ő aztán tudta. Annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább elhivatásotokat, kiválasztásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszetek, nem ütköztök meg soha. Mert eképpen gazdagon adatik majd nektek, ami Urunknak, megtartóknak, Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. És ez az örök országba való bemenetel, ez nem az utolsó pillanatban csak, úgy is lehet értelmezni, de én úgy értelmezem, hogy már most az Isten országába tudsz mozogni. Láthatod Isten dolgait. Mert ez gyümölcsöző életmód. Vak, rövidlátó, két kategóriát mond. A harmadik pedig elfelejtkezett. Hósás mit mond? Elfelejtkeztél a tudásról. Mutatok egy folyamatot. Hát ezt nem tudod elolvasni. Az első, amit látok a Szent Szem vezetésében, van egy koncentráció képességed, amit ha elveszítesz fókuszt, de a világban is, ha elveszíted a fókuszt, akkor elbizonytalanodsz. És egy kört fogok, egy öt dolgot elmondani, hogy hogyan tud a Szent Szem működni benned. A szellem vezetése, ott oda fölírtam, nem egy egyszeri döntés. Nem végleges és megváltoztathatatlan dolog, hanem lehetőségek, bizonytalanságok, körforgása egy aktuális helyzetnek megfelelően. Lefordítom, mit jelent ez a bőmondat. Amikor a Szent Szellem vezet a ma téged, az nem úgy fog vezetni, mint tegnap. Minden egyes aktuális helyzetre van Isten szellemének egy véleménye. Most nem arról beszélek, hogy ne arra, hogy hagyd legyél egy kicsit vulgáris. Jaj, fáj a hasam, drágám, fáj a hasam. Kérdezzük meg a Szent Szellemet, hogy mi legyen veled. Nem erről beszélek. Drágám, mit főzzek? Van csirke, meg marha itthon. Nem erről beszélek. Komoly dolgok. Olyan útkereszteződések. Házasság. Házasság előtt. Házasság után. Házasságban. Munkahely. Tudjátok, ezek a komoly olyan pillanatok, amikor az embernek döntő pillanatában sors döntése van. Hogy merre halad a sorsa. És amikor Szent Szellemmel foglalkozol, akkor tudnod kell, hogy először is nem egy egyszeri döntés lesz a Szent Szellemnél. Tudnod kell azt, hogy döntésekről döntésekre vezet a Szent Szellem. Mondok egy nagyon, nagyon nehéz történetet. Ez nem lesz meg az életedben, csak mutatom, hogy csinálta Pál. Pál találkozott tanítványokkal, akik azt mondták neki, hogy maradj itt velünk, a Szent Szellem, így mondja, a Szellem által mondták. Ez a legalsó kijelentés szint, a Szellem által, mikor ezt kifejezi az Új Szövetség, Szellem által. Utána ott maradt nekik pár napot, majd jöttek a Fülepnek a hölgyei, lányai, akik profétáltak. Erről nem tudunk, hogy mi volt ott. Aztán jött a következő szint, jött Agabus, profétált neki, hogy meg fogják kötözni Jeruzsálembe. És ezután pedig neki el kellett döntenie, hogy akkor most mit csináljon. És az volt a Szent Szellem döntése, hogy egy ideig ott maradhatott, de tovább kell menni. A tanítványok már nem értették, mert azt gondolták, ha a Szent Szellem azt mondja rajtunk keresztül, hogy maradj itt, akkor az örökké valóságig lesz. És a személyiségedben tudnod kell, ez a kiinduló pont, a koncentráció. És a koncentráció pedig tartalmazza a folyamatokat és az eredményeknek a meglátását az életedben. Tehát azt, hogy milyen folyamban vagy benne, mondjuk nincs munkád, és nincs bevételed. Még 200-300 ezer forintot, ha összetudsz szerezni, akkor nem 200 ezer, nem, 110 nettót, ha keresel, akkor testvérem, rossz folyamatban vagy benne. Mert 110 ezer forintból nem lehet megélni nettóból, így van? Most direkt olyan dolgot mondok, ami tárgyilagos, ami megragadható dolog. Akkor valami rossz folyásban vagy benne. Mert az utcaseprő is többet keres, mint 110 nettó. Vagy mondok egy szellemileg valami más dolgot. Hogy egyszerűen az ige az olyan előtted, mint egy lexikon. Akkor rossz folyásban vagy. Analizálnod kell magad, és el kell mondanod, akkor az eredményességed megállt. Tehát tudnod kell bizonyos dolgokat lefektetni az életedben. Volt egy céged, tönkrement. Akkor nem azt kell mondani, hogy majd az urad egy másik céget, hanem van egy folyamat, ami odáig jutottam. Amen. A feleséged rossz, a férjed rossz állapotban, akkor van egy állapot, ami miatt valami történt. Tehát én most csak fogom a fejemet, és viszket a fejem, és vakarom, hogy kerültünk idáig. Innen indul a szellemi vezetés. Hogy te tudd, hol vagy, fókuszpont. Na, ha nem tudod, hol vagy, akkor nem tudsz holnan elindulni. És nem azt sem tudod, hogy merre kell menned. Hogy jutottál oda, ahol vagy? Ez lehet pozitív is. Lehet, hogy a hitben vagy. És tudod, hogy jutottál oda. És az Úr meg azt mondja, figyelj, egy folyamat részese vagy, hitről hitre mész. Most már újra új hitre van szükséged, új kijelentésre. Mert hitből hitbe megy a következő korszakod. Nem kegyelem, 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 ez a korszak van, kegyelem, 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 hanem hit által jön be a kegyelem már. Mert amikor te újjászülettél, akkor te nem azt mondtad, hogy hit által meg fogok változni, és újjá fogok születni, hanem jött a hit ingyen ajándék. Kegyelem ingyen ajándék. Most már ez az ingyen ajándék, ezt dolgoztatni kell, hogy folyjon a kegyelem, növekedjen a kegyelem az életedbe. Növekedés hozó Isten, az mi Istenünk, és a kegyelem is tud növekedni, és akarja Isten, hogy növekedjen. Na, ott tartunk, hogy koncentráció. A második szint, hogy eljutsz a következő szintből, hogy kilép, tudni fogod, egy ismeretlen szint. Egy ismeretlen világ. Mert például, hogyha nem csak munkahelyed, és várod az új munkahelyet, és rengeteg új önéletrajzot adtál be, a gyomrod ideges, és nem tudod, hogy merre menjél, és mi lesz a következő lépés. Vagy van egy projekted a férjeddel, vagy van egy új lehetőség a szolgálatban, és sorolhatnám. Ez egy légüres térnek mondom én. Egy nehéz szituáció, amiben nem tudod, hogy mi vár rád. És a Szent Szellem jön, és bátorítani fog, segíteni fog, hogy ebben a légüres térben, ebben a nehéz pillanatban mi lesz most? Tudok-e majd nyelveken szólni? Imádkozhatok-e majd ezért? Hogy tudok-e majd hitből lenni ebbe az évbe? Sorolhatnám a kihívásaidat, ami lesz ebben az évben. És jön a Szent Szellem, és ebben a légüres, nehéz, bizonytalan, én úgy írtam le, hogy ismeretlen szobába, jön a Szent Szellem világossággal, és azt mondja, ne félj! Bízz bennem, ne félj! Hát nem emlékszel, hogy hány csodát tettem az életedben? Nem emlékszel, amikor újjászültelek? Nem emlékszel, nem emlékszel, nem emlékszel? Ez a következő szint. Ez egy belső radar, hogy elkezdesz radarozni a szellemedben, és beindul a radar. Újra felfogod, jé, van szívem, jé, van szellemem, jé, egy új korszakban vagyok, jé, kísértés alatt vagyok, jé, nehézségben vagyok. Ez nehéz sokszor, olyan nyomás alá kerülhet az ember az adagokkal, a kísértéssel, a félelmekkel, az aggodalmakkal, hogy azt se tudja, fiú vagy lány. Nekem senki sem mondja azt, amikor valaki kísértésben van, és már tudja az igét, és tud imádkozni, és Szent Szellem jö, műző, minden forgást tud az Úrban, halleluja. Üző, műző, tiktak. Nem. Ez egy bizonytalan korszak. Ez egy bizonytalan korszak. Mikor gyötrölt, kikeservesen, és előjön a rossz szégyenérzés, a büntetés tudat. Isten biztos megbüntetett. Isten nincs. Isten eltűnt, stb. Le kell győzni. Le kell győzni a személyiségbe. A harmadik korszak, amikor a részinfókat kapsz a Szent Szellemtől. Tudod, mi emberek teljes infóval gondolkodunk. Azt gondoljuk, hogy Isten ír egy regény nekünk. És abban a regényben az egész életünk benne lesz, elolvassuk, és már mehetünk is. Nagyon sokszor Isten úgy dolgozik. Elmondok egy példát. Egyik pillanatomban, nem most, régebben, imádkoztam, és Isten felhozott egy témát. A szellemi dolgokat akartam tanulni, és csak úgy leültem, és imádkoztam Istenhez, és egyszer csak meghallottam az Isten hangját. És azt mondta, Isten egy mondatot mondott, nem tudod elfogadni. Na, én mindenre számítottam, csak nem erre. Vagy angyal jelenjen meg, vagy Jézus jelenjen meg, vagy a Szent Szellem lebegjen fölöttem. Egy mondat. És ez a mondat totálisan átalakította a személyiségemet hónapról hónapra. Hónapról hónapra. Tudod, van úgy, hogy mond egy mondatot Isten, amire azt mondod, hogy hát ebből nem lesz pénzem. Ézsaiás 5.13. Azért fogságba megy az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való. Ézsaiás. Ugyanúgy, mint Hoseás mondja. És főemberi éhen halnak, és sokaság szomjú miatt eped meg. Nem a manival van a gond. A tudás hiánya. Nem a pénzzel van a gond. A tudás hiánya. Nem a manival van a gond. A kijelentés hiánya. Nem a pénzzel van a baj. Nem azért halnak éhen, mert Isten megéheztette őket, hanem azért, mert nincs tudás Istenről. Isten szellem egy magasabb színvonalon dolgozik, ahogy te elképzeled. És a tudás, ha valahol van Isten kijelentése, ott van ellátás is. Neked ne, ne azon járja az eszed, hogy megy jobban a bizniszed, hanem azon járja az eszed, hogy ismered jobban Isten. Mert a tudásban van benne az ellátás. Nem fordítva. Először Isten jön, aztán jön a segítség. Nem, a segítség jön, aztán jön Isten. Ha már a világban is ugyanígy működik, ha analfabéta vagy, akkor ne válasz, ne válj csodát. Hogy apáink mondták, hogy ha nem tanulsz, akkor kukás autós leszel. Van benne némi igazság. De semmelyikünk se lett kukás autó, úgy gondolom. Autós. Részinfók. És a részinfókon keresztül fog a Szent Szellem vezetni. Nem fogod egyből meglátni az egészet. A következő, hogy össze fogod rakni, és szét fogod szedni azt, ami benned van. Figyelj, nagyon sokszor az életemben összeomlottam idegileg hit teológiai vonatkozásba. Újra azt éreztem, hogy szét kell szednem az alapokat. Vagy szét kell szednem a hitről, kegyelemről, vagy bármiről való elképzelésemet. És amikor Isten szelleme jön, akkor tudd meg, hogy szétszed. És azt fogja mondani, hogy ezt innen kiszedem, azt hozzáteszem, az ott rossz, törölt ki, teljesen, egy teljesen új bibliai képet akarok ezen a területen, azt hagyd meg, az jó lesz, arra még tudok építeni. Mi azt gondoljuk, hogy jön Isten, mint egy legó készítő, én vagyok a kicsi legó, kiszedi a régi elemeket, és az egy új elemet. Nem. Vannak dolgok, amik jók. Ó, és újat hoz elő egyszerre Isten, aki a tanítvány. Hogy meg fogod érteni, óba mi a jó, és meg tudod az újba, hogy mi az új. Na ez a nehezebb. Az újba, hogy mi a jó. Az újba, hogy mi a jó. Összeszed és szétrakt. Mondj gyakorlatilag példát, Lajos. Hitben győztél Góliáttal szemben. De a hittel való győzelem Góliáttal szemben nem fog működni, mikor királyák ennek, és kormányozni fogod az Izraelt. Akkor egy teljesen más mentalitás és stratégia kell. Akkor már nem használhatod a hét követ. Mi mit csinálunk? A hét kő. A hét szent grál. A hét kő. Emlékszel? Mennyi csatát nyertünk a hét kővel? 1920-as években. Amikor együtt imádkoztunk még. Emlékszel? Ma már annyit nem imádkozunk. Vegyük elő a hét kövecskét. Ez majd segíteni fog. Imádkozzunk hozzá. Megadja a siker kulcsát. Karizmatikus mágia. Nem. Új. Amikor bement kormányozni, és le kell győzni például jebezeusokat Jeruzsálembe, akkor nem a hét kövecskével ment oda. És a következő szint. Nagyon sokan az óba maradtak, és nem tudják az újba. Mit kell tenni? Üveggolyó. Golyó. Régi és az új együtt modellezik. Soha nincs olyan, hogy Isten szelleme újat ad, a régit pedig totálisan kitörölik. Nem jön a következő korszakban új. Olyan új, ami teljesen fölülírja a régit. Hogy is mondták a Pali azt a közmondást, Spurgeon, a teológiával kapcsolatban? Nem emlékszel? Nincs semmi új, csak ami hamis. Isten országában. És így volt, jó mondta Spurgeon. A modellezés viszont új lehet. A modellezés. És ez a világban is így van. Ugyanaz a szisztéma, de egy teljesen más csomagolásban. A modellezés új. A modell, hogy milyen modellt használjunk. Mondok még egy példát. Péterhez jön a kígyók, jönnek a kígyók. Azt mondja, hogy én nem eszem meg. Nem is ette meg. De elkezdett gondolkodni rajta. Mi ez a modell, ez az új modell. És ez forradalmasította a világot. És azért vagy ülsz itt, mert Péter bevállalta ezt az új modellt. Elvette. Nem ehetem meg, nem ehetem meg. Tudod, a törvényünk, az évekre, évtizedekre törvénykezésünk visszavethet bennünket a szellemi vonalban. Viszont az új, ami jön, azon elmélkedned kell. Mert az nem olyan lesz, hogy mint a kacsa a nokedlit beszívjuk. Az nem ilyen. Az új kijelentés az nem kanállal kell lenni, hanem villával is késsel. Mert meg kell tudnod nézni az egészet, hogy mit eszel. Van-e benne szálka, nincs szálka, hogy van. És a következő pedig az a vége, hogy újra visszajutsz oda, hogy folyamatban vagy benne, eredményben vagy benne, és koncentrálnod kell. Ez egy körforgás. Ezt majd hallgass vissza. Ez egy körforgás. Ez a Szent Szellem vezetése. Ilyen. Tehát például egyet kiemelek. A szellem vezetése nem egyszer történik az életedben, folyamat. Mindig folyamatos igeidőben van az összes, három helyen van a Szent Szellem vezetés az Új Szövetségben, a Galáciában, a Zsidóban, illetve a Róma levélben. Mind a három helyen, talán jól mondtam, nem egyszeri döntés, hanem folyamatos igeidő. Nem végleges, nem megváltoztatatlan. Van olyan dolog, amiben Isten megenged, hogy ma benne legyél, akár még bűn is, mert nem tud abszolút átalakítani azon a területen. De a következő szintednél azt már bűnnek fogja mondani. Lajos, ezt magyarázza meg, ez eretnekség. Oké, megmagyarázom. Amikor bűnbe vagy benne, bármilyen bűnben, ezt a Norbéknak is mondtam, ez az áron, mert mindegy. Szóval, nem mehetek arrébb. Hát. Szellemileg nem tudod fölfogni azt, sokszor, ami a gyökere a bűnnek. És ez nem azért van, mert buta vagy full unintelligens szellemileg, hanem mert nem tudsz átlátni magadba, hogy mi folyik benned. Mert az ige azt mondja, hogy a szellem képes csak arra, hogy lássuk önmagunkat. A szellem. A halló fület és a látó szemet az Úr teremtette, Példabeszédek 20:12, és egyaránt mindkettőt. A halló fület és a látó szemet az Úr teremtette. Tehát egy teremtés az, amikor te elkezdesz látni. Teremtés. Az nem természetfölött, az csoda. Másik pedig, hogy hajtsd füledet, ez a 22:17 Példabeszédek, hallgasd a bölcseknek beszédeit, és a te elméd, a szíved figyelmezzen az én tudományomra, mert gyönyörűséges lesz, ha megtartod azokat szívedben, és legyenek együtt állandóak a te ajkaidon. És akinek van füle, hallásra hallja. Akinek van füle, hallásra hallja. De akinek nincs, azt mondja, hogy nincs hallása, még azt is elveszíti, amilyen van. Mit mond az ige? Miért mondja ezt? Azért, mert az, amit van, azt értékelned kell, méltányolnod, és nagyon különlegesnek kell lenni, ha megérted, hogy látsz. És az egyház ebbe bukik bele, ebbe törik össze, hogy nem értékeli azt, amilyen van. És a Szent Szellem nem fogja levenni a fájdalmat, ha nem értékeled azt, amit van. Amennyire megtiszteled a kijelentést, annyira fog a kijelentés tovább működni. Mert most mondok valamit, akinek van, annak adatik. És ez nem fair, azt mondod. Nekem kicsi sincs. A másiknak miért van, és hogy még növekedik? Mert Isten szelleme máshogy fair, ahogy te gondolod. Mert Isten szelleme, akinek van, annak ad még több kijelentést. Viszont az, aki nem értékeli, attól elveszi. Elveszi a kijelentést. És utána egyébként a Máté 12-ben mondja, és meg a Jánosban is, a János evangéliumában is Jézus tanítja, hogy szemük van és nem látnak, fülük van és nem hallanak. Mert a szívük megkövéredett. Nem értenek, hogy meg ne gyógyítsam őket. A szervi vakság lelki betegséget hoz. Nem csak szellemi betegséget. A szellemi vakság. Mert aki szellemileg vak, vagy rövidlátó, az nem látja azt, ami az övé, és nem hisz abban, ami az övé, és nem tud járni abban, ami az övé, ezért elégedetlen lesz, frusztrált lesz, mert azt mondja neki a belső személyisége, neked nincs. Mert a belső személyiséged, a lelked, a puszta lelked, az nem hisz. A szíved hisz. Ha a szíved kemény, azt fogja mondani a lelkednek, hogy nincs semmit. Ha az ígéretekre néz a szíved, és elkezd hinni benne, akkor azt mondja a lelkednek, a szíved, hogy neked rengeteg ígéreted van, csak nem hittél benne, nem látod. Ha látod az ígéretet, abban élsz. Ha látod az ígéretet, az vonzóvá tesz téged, a Szent Szellem által. Ha látod a hitetlenséget, az fog vonzóvá tenni. Pejoratív, kisemlőségérzésekkel szenvedő emberré válsz. De ha látod újra a Szent Szellemet, akkor gyógyulni fogsz. Gyógyulni fogsz. Hiszem, hogy Istennek van egy terve ezzel kapcsolatban, hogy meg tud gyógyulni. Hiszem. És abban is hinned kell. Ezt úgy csináltam, hogy egyik ima alkalman 90-es évek közepén sok mindenből meg akartam szabadulni azonnal. Rengeteg mindent akartam azonnal átvenni, és nem bírtam már elviselni önmagamat. Tehát amikor már van úgy, hogy már sok magadból. És az ima kamrában voltam, és a Szent Szellem hangját hallottam a bensőmben. A szellemem hangja voltam, a Szent Szellem hangja. Azt hallottam, hogy én bármikor meg tudlak gyógyítani. Ezt az egy mondatot hallottam. Onnantól kezdve, ahogy a tanúm, hetek alatt fölépültem abból, amiből éveken keresztül nem tudtam fölépülni. Mert elhittem azt, amim van. És nem azért dolgoztam, hogy legyek valaki. Hanem elhittem, hogy képes Isten szelleme engem újra építeni. És ez a belső szobámban volt, a lakásomban. Otthon, a belső szobában. És amikor volt egy nehéz helyzet, akkor ezt kipróbáltam. És azt mondtam, Szent Szellem, félve, de bízom benned. Azt tudom, hogy kell veled beszélni. Most istenkárolást csinálok, vagy nem? De egyet tudok, Szent Szellem, hogy közösségbe kell veled lenni. És te tudod behozni az áldásokat az életem és az ígéreteket. Most szükségem van rád. Én azt mondom neked, gyere vissza a Szent Szellemhez. Most imádkozok érted. Hívd be a Szent Szellemet. Fogad neked ötleteket, segítséget, veled lesz. És az ígéretek előtted vannak. Ábrám áldása ki van mondva, azért nem kell megszenvedned. Azt már Ábrám megszenvedte. Létrehozta a szellemvilágban. Megvan az Ábrám áldása. Lehozta.